Dicsértessük a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, évközi időbe léptünk, de még a karácsony szellemében vagyunk. Szívünket átjárja a megélt örömök összessége, a megtapasztalt meghittség, a család együttléte, a közös örömök, az éjszakai vagy a karácsony ünnepi és a karácsony ünnepköri szentmiséknek a légköre, a vidám énekek, a karácsonyi szólamok, és mindezeknek az összességében folytatom én is a mai elmélkedésemet a karácsony táján. Karácsonyi üdvözlőlapok voltak valamikor szokásba, és hát az aláírásból nem egyszer megtörtént, hogy nem tudták megállapítani, hogy ki küldötte azokat a képes lapokat. És amikor később szóba elegyedtek, megkaptad a képeslapomot, mi volt a képeslapon, akkor örömmel ismerték fel, jaj, azt te küldted, milyen jó is volt. Krisztusban szeretett keres testvérek, mai talán elindividualizált világunkban, amikor a személyének a jelentőségét helyezzük előtérbe, nagyon gyakran megtörténhet, hogy saját magunknak kell képeslapot küldjünk, mert mindenki el van a maga problémájával. Papként ezt fokozottan tapasztaljuk, valahányszor építkezésbe kezdünk, vagy valaminek a kiviteletésébe, hogy nagyon nehezen kapunk olyan embert, aki beleálljon az ügybe. Jaj, plébános úr, hát annyi munkánk van, munkahelyről, mikor hazamegyek, az otthonit is el kell intézzem, és hosszan sorjázzuk, hogy mennyire elfoglaltak vagyunk. És valóban, ha megnézem a saját napomat is, akkor teljesen el vagyok havazva. Talán a munkákat is kell napoljam sokszor, mert ma nem tudtam elvégezni. Vagy az eső szólt bele, vagy az idő, vagy egy másik program, vagy egy valakinek a látogatása. Krisztusban szeretett kedves testvérek, nagyon sokszor elmondjuk, hogy nincs időm. Nem volt időm elmenni az éjféli szentmisére, pedig el akartam, magyarázkodnak a papnak, ha karácsonyi ünnepkörről kérdez, voltak-e, el tudtak-e menni a szentmisére. Egy másik kifogás, hát nem abban az időpontban volt, amikor én szerettem volna, és hát akkor így elmaradtam. Pedig arra gondoltam, hogy annyi lótás-futás van, talán én is kicsit előbbre hozom a karácsony előesti szentmisét, hogy az emberek tudjanak pihenni. De nem így van. Az emberek nem tudnak leállni. És ezért az éjféli szentmisének megvan és megvolt egy hangulata, hogy oda tényleg azok mentek el, akik Istenért akartak ott jelen lenni. Akik tényleg külön áldozatot tudtak hozni, hogy most a karácsony éjféli szentmisére vagy a húsvét hajnali szentmisére elmenjünk. Gyakran megtapasztalom ennek a különlegességét, például egy húsvét hajnali eledelszentelés alkalmával, hogy milyen sokan eljönnek, hogy mennyi embernek fontos az, hogy az élete megszentelődjék. Vízkereszt ünnepén csodálkozva és örömtelve néztem a híveimet, akik sorba álltak a szentelt vízért, hogy mindenki vigyen magával haza szentelt vizet. És örömmel nyugtáztam, hogy nem sok szentelt víz maradt, a hívek hazavitték. Mekkora nagy dolog ez az életünknek a megszentelődése. Akár a házszentelésnek az öröme is most ott van a szívemben, egy nagy-nagy hálaadással körülövezve. Mert ha idegenben segítek is, gyakran megesik, hogy már olyan házakhoz is betérek, ahol már tavaly vagy tavaly előtt voltam, ismerőssé válik egy-egy család, örvendünk egymásnak, és boldog új évet kívánunk. Milyen szép ez az erdélyi szokás, hogy házakat szentelünk, a papot és a munkatársait megvendégeljük, és örömmel látjuk a házunkba. Ez a különleges látogatás, ami imával van egybekötve, teszi különlegessé a házszentelést, és az idén egy olyan cégnél szenteltem házat, ahol azt mondták, hogy hát papbács, az elmúlt 20 év működése alatt soha nem volt megszentelve. és református vallású volt a cégvezető, de büszkén állította elő a katolikus munkatársait, mindegyik gyermekkorában hű minisztráns volt, jelenleg pedig a templomba járó hívek, és örömmel büszkélkedett velük. S a beszélgetésnek a végén arra jutottunk, hogy meghívott házszentelni, hogy szentelje meg az épületet plébános úr. Szeretettel hívjuk, várjuk. Meg is szenteltem, s olyan öröm volt számomra, hogy én lehettem ennek az épületnek az első megszentelője. El lehet képzelni, hogy a kommunizmus idején használták valamire azt az épületet, és utána egy másik küldetést kapott, de hát az isteni áldottság az mennyire fontos. És itt történt, hogy körülbelül a 30. irodába benyitva jelezték, hogy itt román nyelven kérik a házszentelést, és amikor elvégeztem a házi áldást, boldog új évet kívántam, csodálkozva nézte, hogy mit ragasztunk az ajtóra. És elmagyaráztam, hogy az évszámot jelenti, a 2026, és hogy Gáspár Menyhárt Boltizsár a három királyok, akik Jézus előtt hódoltak, a világnak a hódolata az Isten előtt. És akkor olyan örvendezve nyugtázta, hogy bólintott, hogy megértette. Igen, kedves testvérek, nem elég megélni, hanem megérteni az ünnepet. És ezért egy kicsit a most következő adásomban is szeretnék még a karácsony örömében, lelkületében elidőzni. Nem egyszer megtörtént már, mondtam a bevezetőben, hogy karácsonyi üdvözletet kapunk, és a aláírásból nem tudjuk megállapítani, hogy ki küldte nekünk. Mégis jól esik ezt a szeretet üzenetet elolvasni. Pál apostol, amikor levelet ír valamelyik egyháznak, akkor annak rendje, módja szerint bemutatkozik. És az ő üzenetében, az ő jó hírében ott van az, hogy ő Isten üzenetét akarja átadni. És a római levél is, ahonnan a papi jelmondatomat választottam, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez az én papi jelmondatom. Végig erről szól, hogy a római fogságból Pál üzen a híveknek. És a római levélben egy bátorítást ad, hogy ne féljenek a szenvedésektől, a kihívásoktól. Istennel éljék meg annak minden percét. És amikor Pál bemutatkozik, akkor a nemzetek apostola, utólag adtuk mi ezt a nevet neki, a jó hír levelét írja, és azt mondja magáról, hogy elvégezte ő a rabbi iskolát, tudós ismerője az ószövetségi törvényeknek, a Bibliának, de vajon ezt írja-e meg, hogy milyen apostoli munka áll már mögötte? Nem, nem ezt teszi. Csak ennyit ír, Jézus Krisztus szolgája, Pál Jézus Krisztus szolgája. És mekkora alázat van ebben a bemutatkozásban. Ugye amikor bemegyünk másnak az udvarában is, azt köszönjük, hogy szervusz, ez valamikor egy szolgának a köszönése volt, hogy bemutatkozott, hogy kit szolgál ő. Szervusz a szolgát jelent, és akkor mondta az urának a nevét. Hát milyen más így érkezni valakinek a házába, hogy őt szolgálni akarom. Jézus Krisztus szolgája. Ennyit ír Pál magáról. Abban a pogány világban vallja ezt, amelyben a szolga másodrendű embernek számított. Igazán csak Izraelben értették, milyen kitüntetés Jahve szolgájának lenni. Mindezt nem érthették meg a pogányok, akik a bűnös szenvedélyek és a bálványimádás szolgaságában sínlődtek. Természetesen Pál apostol már akkor is Isten szolgálatot látott buzgolkodásában, amikor kezdetben Jézus ellen fordult. Isten nevében tette, hogy a keresztényeket üldözte. Ám a damaszkuszi látomás után megtudta, hogy Jézus az Úr, akit Isten hatalmas fiául rendelt. Ettől kezdve lett ő is Jézus Krisztus szolgája. Ez a szolgálat ösztönözte arra, hogy kitörjön az egy népre korlátozott vallási szemléletből, s minden nép apostolának vallja magát. Az evangélium mindenkihez szól. Krisztus világosságát nem szabad véka alá rejteni. Nem szabhatunk neki határokat. Isten ölelő karjában elfér az egész világ. És újévi üzenetemben ezt szeretném a híveknek a szívére helyezni, hogy mindenkit szeret az Isten. Mindenki elfér az ő ölében. Gyakran elnézem, ahogy a gyermek a testvérét ellöki a szülőtől, mikor az is oda akar jönni az édesanyja ölelő karjába. És a szülő, hogyha józan és okos, akkor nem engedi, hogy a gyermek megmaradjon ebben a makacságában, hanem rá pirít, azt mondja, engedd csak őt is ide, ő is az én gyermekem, őt is szereti anya. És ugyanígy a férjel, a házastársal is, hogy a gyermek sokszor ki akarja tulajdonítani magának az édesanyját, vagy a család valamelyik tagját. És olyankor, ha józanok vagyunk, akkor azt mondjuk, nem, apa is ide jöhet, apa is itt van velünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, nincs meghatóbb annál, mint amikor ölelésre, közös ölelésre készül valaki. Az a szeretetet mutatja, amikor át tudjuk ölelni a másikat. És hát a csoportos öleléseknek mindig megvan a varázsa. Nem csak a látvány szempontjából, hanem az üzenet szempontjából is, hogy mindegyek vagyunk. Kifejezni, hogy mindenkit szeretünk. Damaszkuszi látomás után Szent Pál ebben a mindenkiben gondolkodik. Mindenkinek az apostola lettem, mindenkiért. Mindenkinek hirdetem. És ez nagy dolog. Amikor határokat szabunk, akkor tulajdonképpen magunkat falazzuk be, beskatujázzuk magunkat. Gyakran emlegettem a prédikációimban a két szerzetesnek a történetét, akik felvonulnak a hegyre, hogy imádkozzanak, csendben legyenek, Istent szolgálják. És hát történik, hogy az emberek kijönnek hozzájuk, az egyik elzárkozik, én most csendben akarok lenni, imádkozni akarok, Istennel akarok lenni, a másik pedig jó szívvel, kedélyesen fogadja őket, beszélget velük, végén együtt imádkoznak és hazamennek boldogan az emberek. És hát az emberek hírül adják egymásnak, hogy van egy szerzetes, aki meghallgat, van egy ilyen remete, akivel jó Istenről beszélni is az életünk problémájáról, és sorra jönnek az emberek, hogy szóba álljanak ezzel a remetével. És valahányszor a remete társa, a másik szerzetes látja ezt rosszallóan, egy követ helyez a barlang bejárata elé, hogy emlékeztesse magát, hogy igen, a másik nem az Istennek él, hanem az embereket fogadja és jókedven parolázik velük. És napról napra gyűltek ezek a kövek a barlangja bejárata előtt, amiket oda helyezett, mint egy falat épített maga elé, és lassan ez a kőfal berekesztette őt a barlangjába. Egy idő után már nem látta az embereket is, a szerzetes társát sem. És ez a beszűkülés, ami a mi életünkben is gyakran megeshet, pont az ilyen sérelmeink miatt, vélt vagy valós sérelmek miatt, ez azt okozza, hogy többé nem akarunk a másikról hallani, másikról beszélni, vagy a másikkal kapcsolatot tartani. Gyakran megesik, hogy egykori ismerőseim mondják, hogy hát hívhatnál minket papbácsi, vagy legalább két hetente hívjál fel, és akkor mondom, hogy hát ugyanannyi a telefonszám, tehát önök is hívhatnak engem, és szívesen beszélgetek. De annyi minden van nekem a nyakam, hogy nem jut eszembe gondolkodni, hogy kit hívjak fel még, vagy kinek esne jól a beszélgetésem. De ha maguk hívnak, nagyon örülök. Hát akkor mi nem hívjuk, volt az ilyen durcás válasz, és mondom, ha nem hívnak, az sem baj, nem haragszom meg érte. Én attól még továbbra is szeretettel foglalom imába, és imádkozok önökért. De hogy az embereknek van ez az éjség, hogy valaki hívjon fel, valakinek legyek fontos. Különösen a beteg ágyon érzik ezt az emberek, amikor úgy elszigetelődnek a világtól. Persze a dolgozó hozzátartozók azt mondják, hát neki könnyű, ágyba van, de közben nem számolnak azzal, hogy milyen rossz ott ágyba lenni, kiszolgáltatottnak lenni. talán nincs, akivel beszélgessenek, aki egy kicsit feldobja a napjukat, mert mindenki elfoglalt, mindenkinek van 101 dolga. És akkor hát nézi az ember a tévét, de hát nem sok jó van benne, aki minden nap nézi a tévét, az hangulatilag is egészen másképp viselkedik, mint aki esetleg minden nap elmegy a szentmisére, szentírást olvas, Mária rádiót hallgat. Tehát két külön lelkület van, az egyik egy zaklatott, felháborodott, mi van a világban, vagy milyen balesetek történnek, félelem gerjesztette lelkülete van, aki a tévét nézi, aki pedig vallásos irányba mozdul el, Isten szolgálat felé, abban van egy békesség, egy öröm. Különösen azokon látom ezt, akik valamilyen oknál fogva a Jóistennek a kiválasztásából hátrányos helyzetben vannak. Vagy egy sérült gyermekük van, vagy egy házastárs, hogy lelkileg ők másképp élik meg, hogy Isten velünk van. És tényleg Istenbe kapaszkodnak, Istenbe hisznek, és ez a nagy hit, ami bennük van, hogy Isten megsegített, és Isten velünk van. Ez az elfogadása a sorsunknak, vagy az életünknek, hogy igen, a jó Isten, hogyha adta a keresztet, akkor ad erőt, hogy el is tudjuk viselni. És innen kezdődik ebből az állapotból, az Istenre hagyatottságunkból, nem az elhagyatottság, hanem az Istenre bízottságunkból, az a nagy hit, amellyel másoknak jelekké lehetünk. Hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, szeret engem. Az ilyen hátrányos helyzetű családok sokkal nyitottabbak, érzékenyebbek a szociális téren. A mások igénye felé, segítésben. Pedig nekik is segítségre van szorulva szükségük, de mégis segítenek másokon. Nyitottak az ilyen karitatív, vagy bármilyen más tevékenységnél. Karácsonykor is látom ezt a nagy odafordulást. Most karácsonykor az egyik hívem körülbelül 5 nagy nec plusz állatot adott, és mondtam, hogy milyen jó, hogy ezt ideadta, annyi gyermeknek tudok örömet szerezni vele. És karácsonykor tényleg több mint 50 gyermeknek tudtunk ilyen különleges szeretet adományt adni. Lehet, hogy a mi házunkban már csak plusz dolog ez, de valahol tudunk segíteni rajta. Csak ezeket a csatornákat kell megnyitani, vagy érzékenyíteni az embereket erre. Persze ennek az fordítottja is igaz, hogy adnánk mi, de hát a másik nem vállalja vele való munkát, vagy nyűgnek látja, hogy ő most akkor mit csináljon ezekkel a dolgokkal. Így vagyunk ruhaadományokkal, vagy bármi mással is, hogy hát nekem van, vagy nincs szükségem, add másnak, és akkor ezek az adok-kapok, a dolgok valahogy üressé teszik az életünket, hogy teherré válik a másiknak a szolgálata. Karácsony számomra az idén ezt tanította meg, hogy ne magamra figyeljek, hanem Jézus Krisztusra, és hogy hogyan tudjam őt másoknak adni. És ezért nagyon-nagyon örömteli és tudatos karácsonyt tudok magam mögött. El is mondtam a híveimnek, hogy a karácsonyi időszaka bár lezárult, de mi még egy kicsit énekelgetjük ezeket az énekeket, mert olyan kevés időnk volt a 2 hét alatt, különösen akik csak ünnepnapon járnak szentmisére, hogy mi még február 2-ig egy kicsit megnyújtjuk ezt az örvendezésnek a hangulatát. Még megmaradunk a karácsony örvendezésében és hangulatában, tudatosításában, ha így tetszik. Az aláírt képeslap, hogy felismertem-e Jézusnak az aláírását a karácsonyi ünnepemben, hogy valóban megérkezett az üzenet, hogy Jézus Krisztus szeret engem, szeret minket. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Pál apostol nem mulasztja el, hogy a hitét néhány tömör mondatban közölje az olvasóival. És ez nagyon fontos, ez a második üzenet, amellett, hogy Jézus ölelő karjába, Isten ölelő karjába mind elférünk, hogy nem mulasztjuk el a hitünket megfogalmazni. Az jó dolog, hogy katolikus vagyok, református vagyok, de ezentúl, hogy mi van, hogy ezt miért mondtam a másiknak, egyfajta tüntetésképpel, hogy veled nincs dolgom, vagy azért mondtam el, hogy tanúságot tegyek a hitemről, hogy miben hiszek. Mindig zsákutcával futnak azok, amikor bemutatkozok, hogy katolikus pap vagyok, és akkor mondják, hogy hát én református vagyok, és mondom, mondja tovább. Van még valami üzenetem mellé? Jár-e templomba? Hát nem igazán. És mondom, akkor ez csak tüntetés, hogy én másnak vagyok keresztelve. De vallja meg a hitét, hogy én református vagyok, és minden nap járok templomba, és otthon elbeszélem az örömhírt, a prédikációt, tovább mondom másoknak, munkatársaimnak, hogy őket is Isten felé bátorítsam. Jó a papunk, gyönyörű a szentmisa, az Isten tisztelet, az orgonánk olyan szépen szól, mondja tovább a hitét. Mi az, amit ő megtapasztal katolikusként, reformátusként, mi az, amit átér. Különösen a csíksomjai búcsúnál látom ezt, hogy milyen jó megtapasztalni azt, hogy Istenhez tartozunk mindenki, aki ott van fent, nem zajonganak, nem rendetlenkednek, Isten imádatra, Isten tiszteletre mennek fel oda. Gyönyörű ez a lelkülete a csíksomjai búcsunknak. Évről évre már várjuk, hogy mikor lesz. Sokan a szabadságukat ez szerint tervezik. Olyan jó volt most legutóbb az öcsémmel beszélve, hogy ő a búcsút is beletervezte ebbe a találkozóba, vagy a szabadság rendjébe, hogy nagyon messziről kell hazajönnie külföldről, de hogy a búcsún ott szeretne lenni. És kedves testvérek, ez nagyon megdöbbentő, megható pillanata az életünknek, amikor Isten szerint igazítjuk az életünket. Hogy mikor van karácsony, mikor lesz az első áldozás a gyermekemnek, lesz-e az idén bérmálás, hogy mikor tudok én személyesen is jelen lenni a plébániám életébe. Van, aki például elhozza személyesen az egyházadóját, hogy találkozzon a papbácsival. Ismét valaki más elküldi, akár valaki más által, vagy most már a média világjában vagyunk, a technika világában, bankon keresztül. De van, akinek fontos az, hogy a személyesen találkozzon a papbácsival. Legalább évente egyszer. Házszentelés erről szólna. De a szentmiség után is, hogyha visszamaradunk, és kicsit szót váltunk a papbácsival. Hallottam, az egyik papponnál akartak valami adományt adni, és a segrestében oda akart adni az illető, és azt mondta a pap, hogy nem, tessék átjönni az irodába. És olyan jó találkozás lett, átment az irodába az illető, pap megkérdezte, hogy egy kávéval megkínálhatom-e. Igen, elfogadta, és egy jó találkozás lett. Ez a személyesség, amikor beengedem a légterembe a másik embert, és nem kavicsokat teszek magam elé, a barlangom elé, hogy nehezteljek a másik ellen, a neheztelés köveit, a meg nem bocsátás, a sértettség köveit, hanem a meghívás, a befogadás köveit. Hogy hányszor fel sem tudjuk mérni, hogy másiknak mekkora ajándék az a közös együttlétünk, ami a napi találkozás szintjén történik, például a kávézás, vagy akár a szolgálat, hogy bemegyek és hozhatok egy kicsi fát. Mit segíthetek? Bár egy disznóülésnél, vagy egy rendrakásnál, hogy tudok-e hasznos lenni a másik számára? És akkor milyen más úgy beszélgetni, hogy közben a szomszédasszonyommal összefogjuk a kisgyermekeknek a blúzzait, és úgy töltünk egy fél órát, hogy hasznos is volt az ott létem, segíthettem is, és ajándék volt az együtt létünk. Vagy hogy beszélgetni Istenről. Kávé mellett milyen jó elmondani például, hogy az Isten megsegített, velünk volt. Minden munkamozzanatot leszoktunk zárni. Megünnepelni, hálát adni, hogy sikerült. Olyan jó szívvel emlegetik az olyan híveim például, akik elhívtak egy házi áldásra, amikor építették a házat, és a végén a keresztet vagy a csokrot feltették a ház tetejére, hogy papbácsi jöjjön a csokor feltevésre, és mondjon egy áldást a házunkra. És azóta is, az már 4 éve volt, emlegető, hogy milyen, emlékszik-e papbácsi, hogy elhívtam, és hogy örvendett a papbácsi, hogy az ilyen dolgokra is elhívják a papot. Pedig csak tényleg egy együtt örvendezés, beszélgetés volt, semmi kínáció nélkül, de úgy megmarad az emberbe, hogy igen, ennek az embernek fontos az Isten áldása. Beszélni a hitünkről. Néhány tömör mondatba közöljük a velünk levővel, az együttülővel, hogy mit jelent számunkra a hit. Van olyan rokonom, akivel megbeszélem a Mária Rádiós szentmiséket, hogy milyen történetet hallottak, kiegészítem, vagy ők egészítik ki az én történetemet, és hogy milyen sokat jelentett az a hit szempontjából, hogy milyen megvilágosító volt az a történet, vagy a papnak az a mondata, szava, amelyet a szívünkre helyezett. Jézus jövetelére várakozni, Szent Pál erre tanít, folyamatosan erre buzdít, hogy tudatosítani, hogy Jézusnak élünk. Hát ennyit szerettem volna az újévi üzenetemben, most ebben az adásomban szívekre helyezni, hogy Isten ölelő karjában mind elférünk, a hitünket valljuk meg, és a neheztelés köveit azokat felejtsük el. Pont az óesztendőben volt egy ilyen interjú, a híradóban láttam, hogy az illető azt mondta, hogy a rosszat mind ott hagyom az óesztendőbe, és csak a jót viszem át, és csak a jóra leszek nyitott az új esztendőben. Sokan elmondták az idén, hogy mitől lesz jó ez az esztendő, vagy áldásos, a hozzáállástól, hogy jobb emberekké válunk. Adja Isten, hogy így legyen, jó Isten áldása kísérjen mindegyikünket. Dicsértessék Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.